Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit, Fazekas Ágnessel, a 15 munkatársával és Bálint Orsolyával, a Népszava szerkesztőjével, valamint Bolgár Györggyel, Dési János vagyok. Azt nem lehet mondani, hogy unalmas napjaink vannak, de hogy egy relatíve jó hírrel kezdjem, úgy tűnik, hogy összejön az a pénz, amely a Klubrádió továbbéléséhez szükséges. Természetesen, ha valaki tudja és szeretné támogatni a Klubrádiót, akkor azt tegye meg a klubrádió.hu internetes oldalon. Ehhez minden információt megtalál, és akkor így szólhat tovább a Klubrádió. Kezdjük a Trump-Putyin Orbán találkozóval, vagy legalábbis ezzel a budapesti találkozóval, amely többé-kevésbé vállatlanul jelentett be a saját, mert neki az is van közösségi oldalán, Trump elnök csütörtök este, és most már a hírekből az is kiderül, hogy előtte egy hosszú telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin szintén, és hát pénteken találkozott Zelenszkij elnök Trumppal, aki az első hírek szerint azt mondta, hogy meglepte ez a találkozó. Ugye nem úgy találkoznak, hogy Trump, Putyin, Zelenszkij, hanem pénteken Trump, Zelenszkij, szűn, és Trump, Putyin.
Szűn.
Hát ezt meglátjuk majd.
Ebből Orbán Viktor akar profitálni. Elsősorban ma reggel nyilván hallottátok, azt mondta, hogy a jó Isten küld jelzéseket, hogy mi vagyunk a jó sávban, mert számára olyan fontos nem csak a találkozó, hanem az, hogy Putyin, illetve a Trump közölte, hogy ő lesz a házigazda. Úgyhogy most nagyon oda van, hogy mi nem vagyunk migrációsok, hogy mi békepártiak vagyunk, és azért kell ennek az egésznek itt lenni, és nem Európa más országaiban.
Hát meg talán azért, mert az Orbán kormány bebizonyította, hogy körözött háborús bűnösöket, most mindegy ilyen szempontból, hogy egy kicsit bűnös, nagyon bűnös vagy nem bűnös, de minden esetre mégiscsak nemzetközi bíróság által körözött személyek nyugodtan jöhetnek, mehetnek Magyarországra, még akár menedékjogot is kaphatnak.
De érdekes, mert a bizottság szóvivője nem is olyan régen azt mondta, hogy a Putyin jöhet ide, mert olyan elfogadó parancs nincs ellene, mint a Netanyahu ellen volt, és hogy tulajdonképpen a bizottságnak igazán nincs ez ellen kifogása, mert elképzelhető, hogy talán tényleg lesz valami béke, nem úgy, mint a Alaszkában történt. Nem tudom, láttátok-e? Úgyhogy, de minden esetre a magyar elemzők már nagyon különböző dolgokat mondanak erről. Egyrészt azt, hogy örülnünk kell, mert hát, ha tényleg itt születik meg a béke, és akkor nem kell fanyalogni az Orbánra. Másrészt van, aki azt állítja, hogy lehet, hogy találkozó sem lesz, legyünk még óvatosak, mert hogyha az orosz és az amerikai külügyminiszternek nem sikerül megállapodni a feltételekben, akkor lehet, hogy a Trump azt mondja, hogy bocsánat, nem akar még egy olyan fiaskót, mint Alaszkában volt. De nem vagyok külpolitikus.
Nem esnék egyik túlzásba sem. Hogyha már egyszer Trump bejelentette, hogy lesz, akkor lesz. Ha Putyin ezt üdvözölte, már pedig üdvözölte, akkor lesz. Nem azért lesz, mert Orbán Viktor akarta, és mert 3,5 éve ő az egyetlen békeharcos Európában, nem ezért lesz, hanem nyilvánvalóan azért választották ki ezt a helyszínt, vagy Trump választotta ki, hogy hát másodjára már nem volna illdomos egy amerikai találkozót lebonyolítani. Oroszországba biztos nem menne el, de miért is menne el, végül is nem a háború résztvevője az Egyesült Államok, úgyhogy valahol kvázi útközben Európában, és hát mi végül is amerikai szövetségesek vagyunk, azt lehet mondani, hogy ez Trump számára előnyös. Igen ám, de az egyetlen ország Trump szövetségesei közül, amelyik Putyinnal is feltűnően és tartósan jó kapcsolatot tart fönn, az Orbán Viktor. Úgyhogy tulajdonképpen magától adódik ez a helyszín, és amikor az első Trump-Putyin találkozóról, annak a lehetséges helyszíneiről szó volt, akkor is rögtön szóba került Budapest, mert politikailag magától értetődik. De hogy milyen állapotok vannak, és ez most független attól, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz ezen a találkozón, de mondom, az biztos meg lesz. Amikor a Fehérházban a Fejérház kommunikációs igazgatójától megkérdezték csütörtökön, hogy ki javasolta a találkozó színhelyéül Budapestet Trump és Putyin között, akkor a Fejérház kommunikációs igazgatója, a Huffington Post című lap újságírójának nemes amerikai egyszerűséggel azt válaszolta, hogy your mom.
Anyád.
Anyád. Na most, ha itt tartunk 2025 vége felé, hogy az 250 éves amerikai demokráciában, a világ legnagyobb demokráciájában, a Fehérházban képes ezt mondani egy felelős tisztségviselő, egy a demokráciai intézményeit személyében is képviselő kérdező újságírónak, és a kérdésben semmi bántó, semmi provokatív nem volt, egyszerű érdeklődés, hogy anyád, akkor holnap után be se engedik őket, a harmadik napon pedig talán valaki kérdezni akar, akkor az elnök vagy a kommunikációs igazgató előveszi a hat lövetűt, szóval így nézzük.
Kérdésekkel provokálják.
Így van. Szóval így nézzük ezt a találkozót, az abban a kicsit hiú reményben, hogy ebből béke is lehet. Hát talán valahogy, valamilyen módon, valamilyen béke.
Ugye Alaszkára visszatérve ott sem engedték az újságírókat szóhoz jutni se, tehát amikor vége lett ennek a találkozónak, akkor nem kaptak el lehetőséget kérdezni sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy átalakulóban van mindenképpen a mi munkánk, a mi szerepünk, és lehet erről akár reflexíven is gondolkodni, hogy ugye Trump tudósítója már ezt nagyon régóta küzdenek azzal, hogy ha egy az egybe a mondatait behitézik, akkor vajon megteszik-e a munkájukat, vagy esetleg már is idéz jelbe teszik azt, amit mondott. Tehát most egyébként ezt így a Péter Thiel kapcsán, aki egy ilyen technokrata milliárdos, vetette fel, talán azt hiszem a Guardian labban több publicista is, hogy vajon hogyan tudósítunk ezekről az eseményekről, vajon feladatunk-e nekünk ugye összefoglalni, vagy szűrni valamennyire ezeket az információkat, kontextusba helyezni, vagy egy-egybe így átolni azt, hogy milyen időnként elképesztő ostobaságokat mondanak ezek a szereplők. Talán Putyin kevesebbet halljuk, de a Trumptól elképesztő dolgok esnek ki a száján folyamatosan. Úgyhogy hát ez érdekes lesz mindenképp, hogy itt lesznek nálunk, ha tényleg itt lesznek nálunk, és én is sok helyen olvastam, hogy hát ez egy tulajdonképpen mi változott Alaszka óta, ami miatt ez most más lenne, mint egy újabb alaszkai fiaskó. Mert Putyin továbbra is szavahihetetlen, továbbra sem lehet tényleg két fillért se adni azért, hogy ő megígér valamit, és be is tartja.
Szerintem egy dolog lehet, hogy változik. Ugye most van a Trump-Zelenszkij találkozó, amelynek a tétje az, hogy Ukrajna kap-e nagyobb tételben olyan különféle fegyverrendszereket, amelyekkel sokkal hatékonyabban tudná támadni Oroszországot jóval az orosz-ukrán vagy az ukrán-orosz határ mögött. Szerintem azért ez lehet, hogy egy érv amellett Putyinnak, hogy most kicsit barátkozni kell. Lehet, hogy ez időhúzás csak, lehet, hogy nem időt akar vele nyerni, nem feltétlenül békét kötni, de az is lehet, hogy van egy pont, ahol azért ki kell szállni. És lehet, hogyha ezek a hosszú távra ható fegyverek, ezek egy ilyen érvet jelentenek. El tudom képzelni.
Igen, bár ez is olyan volt, amiről a Trump egyik nap azt mondta, hogy hát lehet, hogy jó eséllyel Tomahawk cirkáló rakétákat fogunk szállítani, aztán másnap azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ezt fogunk, mert hát nekünk is szükségünk van rájuk, és jó az, hogyha mi biztonságban vagyunk, a harmadik nap megint valami más. A lényeg az, hogy előhozta a témát, megnevezte a lehetséges fegyvert, és ugye az kiderült az elmúlt hónapokban, hogy az oroszok tényleg négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre tudnak csak előbbre jutni.
Kivéve, hol ők hátrálnak,
igen,
mert ilyen területek
igen,
is vannak.
Is van, de az ukránok egyfajta, úgy látszik, hatásos fegyvert mégis találtak, ehhez is most nem tudom, biztos kellett amerikai segítség is, hogy elkezdték támadni az olajfinomítókat, és ezzel üzemanyaghiányt okoznak Oroszországban, Trump pedig bevetette ezt a fenyegetést, hogy aki orosz kőolajat importál, azt meg fogjuk úgy vámolni, lásd India, hogy attól koldul, és lehet, hogy ez az a pillanat, amikor Putyin úgy érzi, ennek a fajta Trump által gyakran alkalmazott kvázi terrordiplomáciának a nyomása alatt, hogy hát nem biztos, hogy ezt meg kell kockáztatnom, végül is lassan 4 éve folyik már ez a háború, ilyen ütemben ki tudja hány évbe telne még hogy, és ezért úgy gondolja, hogy most Trump éppen a győzelmi mámorban él, hogy győzte. Tehát 8 háborút sikerült lezárnom békével, a legutóbb Gázában közel-keleti háborút. Talán ilyenkor még olyan megengedőbb hangulatban is lehet őt eltalálni. Bizonyos engedményeket adunk neki, a nagyját, amit megszereztünk, megtartjuk. Ez a Putyin reménye. Az a kérdés, hogy Zelenszkij számára mi lesz ebből elfogadható, mert Ukrajna mégiscsak egy fontos játékos ebben.
Hát mondhatni, igen. Mi ennek a tervezett találkozónak szerintetek a magyar belpolitikai eredménye? Ez úgy megerősíti Orbánt, hogy kirobbanthatatlan most már örökre a miniszterelnöki székből, mert egy akkora tekintélyt ad neki, vagy nevezem múlik a dolog?
Én azt hiszem, hogy a saját táborában biztos megerősíti, és nyilván az a remény, hogy a bizonytalanok közül is sikerül valakiket megnyerni, de egyébként azt hiszem, hogy tényleg állnak a frontok Magyarországon, tehát aki Tisza szavazó, vagy esetleg DK szavazó, az ez nem fogja érdekelni. A bizonytalanokra hajt persze mindenki, mint tudjuk, de az se biztos. Ugye bedobták ezt a 14. havi nyugdíjat, ami nagyon jól hangzott, és ami hozott volna nyilván szavazókat, aztán ma reggel azzal hűtött el az Orbán a kedélyeket, hogy dolgoznak rajta, és 2-3-4 év múlva nyilván bevezetik. Ez persze távol esik a Trump találkozótól, de ugyanúgy befolyásolhatja.
Tehát most mégsem lesz 14. havi nyugdíj?
Hát állítólag lesz.
Nem. Nem azt mondta, hogy nem lesz, hanem hogy dolgoznak
rajta. Nem, azt mondta, hogy dolgoznak rajta, és 2-3-4 év múlva lesz.
Folyamatosan bevezetve.
Igen, tehát itt nem idén lesz, ne örülj.
Ja, én nem vagyok még
vagy
nyugdíjas.
Vagy februárban, jó. Tehát
mire lesz addigra, én egy nyugdíjas leszek, addigra lehet, hogy lesz.
De azért mondom, hogy ez a Trump találkozó sem biztos, hogy igazi áttörést hozhat neki.
Ugye itt van
Orsi, nem akarsz.
Csak a nyugdíjhoz hozzászólva, mint aki nem érintett még, de én már úgy készülök, hogy valószínűleg nem is leszek. Hogy én azt
nem
látom, hogy ez
már
egy...
ilyet, hát
nem azért, mert
annyira azért nem vagy fiatal. Na, bocsánat.
De hogy ez egy teljesen más mikroszinten ez a nyugdíj emelés, hogy amit én hallok, vagy akikkel én beszélgettem akár cikkek kapcsán, gyakorlatilag a 1,5%-os, ami csak egy korrekció, annak is úgy örülnek az emberek, mint a nyugdíj emelésnek. Tehát olyan minimális összegekről beszélünk, ami már egy ilyen várják, mint a messiást, hogy jön a nyugdíj, hogy gyakorlatilag tényleg a legalsó szegmens, ugye, akik 200.000 forint alatti nyugdíjat keresnek, sőt, vannak, akik 100.000 forint
alatt kapnak. De ott 3.000 forint a 1,5%.
És mégis az is rettentő sokat számít, de azt gondolom, hogy hosszú távon, vagy hát lett volna már ugye 16 év kezdeni valamit a nyugdíjrendszerrel, és nem csináltak, és mindig csak így tologatják, meg korrigálgatják, de valójában a nyugdíjasok helyzetén érdemben semmit nem javított a kormány, hanem csak így belógatja eléjük a répát, a horkázbottal, hogy lesz majd nyugdíj, meg nyugdíjemelés, és a nyugdíjasok meg kell becsülni. Valójában teljesen ellentétes azzal, mint amit csinálnak, mert egyáltalán nem becsülik.
Nem, szerintem a nyugdíjasok, amikor meghallották a 14. havit, akkor rögtön azt mondták, hogy húha, akkor egyszerre, akinek 80.000 forintja van, az 2 hónapra 160-at kap, és akkor lehűtötték azzal, hogy majd egyszer, akkor kicsit csalódottak. De visszatérve a Trumpra, szóval nem tudom, hogy ennek olyan komoly hatása lesz-e, de Gyuri nyilván jobban tudja.
Gyuri jobban látsz a jövőben.
Már leadtam a kis elemzésemet a Karmelitában, úgyhogy tudom, csak nem biztos, hogy elmondom, de kérdezz közben.
Ugye ott volt ez az alaszkai mérsékelt siker, mondjuk így, és ugye, ha jól emlékszem,
kinek volt a mérsékelt sikere? Putyinnak.
Igen. De hát nem volt áttörés, szóval nem fogjuk
ja,
úgy...
Semmi
nem történt. Tehát nem fogjuk úgy emlegetni, hogy itt megoldódott valami, erre értem, hogy mérsékelt siker. és ha jól emlékszem, 94-ben volt ugye az a megállapodás, amelyet Budapesten szignáltak végül is, amelyben azt mondták, hogyha Belarusból, Ukrajnából és talán Kazaksztánból kivihetik az oroszok a atomfegyvereket, mert ott állomásozott meglehetősen sok atomfegyver, akkor cserébe a nagyhatalmak biztosítják ezeknek az országoknak a függetlenségét. És atomfegyvereket az oroszok elvitték, a függetlenséget pedig éppen most látjuk Ukrajnában, hogy ez a biztosíték mit ért. Ugyanezt ritkán idézzük fel, hogy ez a Budapest memorandum, és már azon nagyon gondolkozunk én, hogy ki volt akkor éppen a miniszterelnök, de hát, hogy nem volt egy olyan fényes pont akár a Budapest név történetében, ahogyan büszkén emlegetnénk mind a mai napig.
Szóval, hogy ez a belpolitikában, a magyar belpolitikában a választásokra milyen hatást gyakorol, valószínűleg semmiet, vagy nem lényegeset. Mert az biztos, hogy mondjuk az ellenzéki a politikát szorosabban figyelő értelmiségi körökben sokan a szívükhöz kaptak, hogy még ez is bejön a Viktornak, hát a fene vigye el, vagy szerencséje van, vagy hogy kiszámította ezt, és hát azért ez tud valamit. És ebben kétségtelen van valami, Budapesten lesz, nem Bécsben, nem Svájcban, nem Honoluluban, nem Kalkuttában, itt lesz. És Orbán Viktor, hát én mindig következetesen, én már a kezdettől fogva, én a béke, és én mindig megmondtam, és a jóisten is. Szóval jóisten Orbán Viktor és Trump meg Putyin együtt elintézi. Ez, ennek biztos, hogy van valami rövid kis hatása sokaknál, de nem olyan, hogy az ellenzéki szavazva azt mondja, hát akkor tényleg Orbánra kell szavazni, mert eljön vele az örök béke. A fideszesek körében megerősíti őket, hogy hát mégiscsak a mi főnökünk, a mi vezérünk az olyan erős, annyiféle tapasztalata, kapcsolata van, hogy Magyarország számára ez nyújtja a biztonságot. De egyelőre minden azt mutatja, hogy beálltak a frontok, a Tisza egyelőre legalábbis markánsan vezet a legutóbbi közvéleménykutatások
szerint. Hát azért nem mindenhol, mert például a Nézőpont intézetnél úgy emlékszem,
de hogyha a Nézőpontnak lenne igaza, akkor Orbán Viktor nem szaladgálna fel és alá, hogy mindenhol kivéve a Klubrádiót nyilatkozzon, vagy hosszú beszédeket mondjon.
Én nem ragaszkodom hozzá, hogy itt mondja hosszú beszédet.
Nagyon érdekes lenne pedig. Üzenem, az. Csak mondom. Na jó, szóval állandóan nyilatkozik, állandóan beszél, 10-szer annyit, mint egy évvel ezelőtt, 10-szer annyit, és a 2022-es választási kampányban sem beszélt megközelítőleg ennyit.
Általában 3-4 interjút vállalt ha megnézitek,
egészen
többet
elképesztő.
Most pedig minden jobboldali ipari kameránál.
És nem létező fórumokon persze jelenik meg és beszél. De ez csak egyik dolog is az egyik jele, annak a másik jele a 14. havi nyugdíj. Hogy tudnélik, ezt ugye Lázár dobta be, hogy gőzerővel dolgoznak rajta, Orbán aztán egy Facebook bejegyzésben megerősítette, majd a péntek reggeli rádió szózatban kicsit részletesebben is, ahogy Ági mondta, de hát nem azonnal, hanem hát ehhez béke kell, meg gazdasági erősödés kell, és akkor talán úgy, mint a 13. havit, amit szintén hónapról hónapra, illetve évről évre egy-egy hónappal
hittem. Tehát egy-egy hetet tettek
nem,
hozzá.
Igen, egy-egy héttel vezettünk be, tehát mintha 4 évre elnyújtották volna, de nem. Ugyanis 2022-ben a második hetet kiegészítették még plusz 2 héttel, és a választások előtt azt mondták, hogy na mégis akkor megadjuk a 13. havi nyugdíjat. Biztos ez is sok szerepet játszott abban, hogy nagyon leverték a hatpárti ellenzéket. Vagyis már arra se emléksz, biztos így akarták fokozatosan visszavezetni, de ebből csak a 21-es és a 22-es bevezetés számított, mert a 22-esben mindent odaadtak. Na most az, hogy Lázár bedobta, az, hogy Orbán megerősítette, de azt mondja, hogy hát ez nem biztos, nem úgy, hanem elnyújtva. Szerintem azon múlik, hogy jövő februárban hogy állnak. A Nézőpontnak hisznek-e, vagy a Mediánnak, a 21-nek, meg a Republikonnak, és ha azok ugyanazt mutatják, mint most, vagy valami hasonlót, akkor nem lesz kérdés. Ez azért van bedobva, hogy gondolkozzanak róla, beszéljenek róla, vitatkozzanak róla. Lehet, nem lehet, szabad, jó volna, így volna, úgy volna. Egy pillanatnyi kétségünk ne legyen, hogyha úgy látják, hogy minden elveszett, vagy elveszhet, akkor 2022 vagy ugye 2026. februárjában jön a 13. havi nyugdíj, és márciusban ott lesz a teljes 14. havi, hogy két hét van még a választás, vagy egy hónap van a választásokig, jegyezd meg nyugdíjas, ezt a pluszt tőlünk kaptad, és nem számít, hogy ez plusz 650 milliárd forint, nem számít, hogy föl kell venni másfél milliárd euró plusz hitelt, be fogják vezetni.
Esnék hasra attól a 650 milliárd forinttól, mert egyrészt 600 milliárdot a Matolcsikrán bármikor elvarázsol a Nemzeti Bankból, másrészt a Tiborcnak éppen megmaradt pár irodaépülete, akkor rögtön van 600 milliárd forint rá, hogy megvásárolják tőle, tehát akkor inkább menjen a nyugdíjasoknak, ha már.
Hát itt a 600 milliárdok nagyságrendileg a Magyar Péter vagy Tisza párt nyugdíj emelési programja, ami sokkal diverzifikáltabb és sokkal inkább koncentrál az alacsonyabb nyugdíjasokra, nem csak rájuk, de elsősorban rájuk, az is körülbelül hasonló mennyiségű pénzt adna pluszban a nyugdíjas kiadásokra. Hát majd most az lesz a kérdés, hogy ez a faék egyszerűségű 14. havi nyugdíjat kapsz, vagy a kicsit bonyolultabban követhető, érthető, egyesekben ki tudja milyen kérdéseket fölvető, nyugdíjemelési javaslat.
De az állandó, tehát az nem olyan, hogy elvehető bármikor, mint annak idején a 13., most majd a 14., hanem
szép, egyelőre szép kártyát ígér jó részt, és a szép kártya persze elvehető volna, de biztos ez is finomodni fog éppen a 14. havi belengetés miatt.
Igen, tartok tőle, hogy a faék egyszerűség szokott működni, ráadásul éppen faék egyszerűséggel azok támogatják ezeket a dolgokat, akik egyébként vesztesei egy ilyen nyugdíjemelésnek, mert nyilván akinek alacsony a nyugdíja, annak a 13., 14., de még a 15. és 16. havi nyugdíja is alacsonyabb, még akinek magasabb, ugye az többet kapna. De ha már számháború október 23-án, azt tudja, hogy ha más nem, de számháború legalább lesz, délelőtt Orbán Viktor és a cef, békemenet, meg ilyenek, kettőtől pedig Magyar Péterék gyűlnek, vonulnak fel. Megjegyzem, mint a féle szolgálati közleményt, hogy október 23-án a kettőtől a Klubrádióban élő adásban közvetítjük a eseményeket. Na, szóval,
hogy délelőtt nem érünk rá, hiszen ott leszünk a békemeneten, vonulunk, nem?
Erre nem mondok semmit.
9-kor kezdődik a békemenet. És 1 órakor beszél Orbán, hogy utána a sovány malacvágtával mehessen Brüsszelbe.
Sovány. Különösen a sovány.
Falusi gyerekről van szó, mégiscsak.
A sovány.
És addig a Fico fog bennünket helyettesíteni.
Képviseljen benneteket a Fico.
Hát most fog.
Szóval október 23, és most már elkezdtek terjedni ezek a vicces közlemények, hogy hogyan szervezik a falubuszok, meg a nem tudom micsodák a népeket, hogy felhozzák Budapestet, talán mondta is Magyar Péter, hogy jelentkezzenek be erre, aztán egy irány, legalább felhozzák őket ingyert, majd átsétálnak ide.
Meg a körzeti harcosok.
Amik?
Körzeti harcos, aki ilyen kis A3-as, vagy nem tudom, milyen papírokon írja le, hogy hol kell, hány órakor találkozni, ingyen szállítanak, kapnak élelmiszercsomagot, akik mennek, italt kapnak, és 5000 forintos CBA vásárlási utalványt, hajrá!
Annyit megér. Mondjuk a 900.
Menjetek ti is, 5000 forintot adnak.
Tényleg. És a kétszer állok sorba 10-et?
Hát ha egyszer már a mi pénzünkből megy az esemény, akkor miért ne járhatnánk mi is, vagy kaphatnánk mi is belőle. De ezekkel én azért szkeptikus vagyok, tehát hogy ilyenek ilyen kisatírozott telefonszámos, ugye ilyen A4-es lapra kiírt körlevél, hát vagy igaz, vagy nem. Tehát hogy így hogy ellenőrzi le az ember, hogy ez tényleg olyan valóban szerveznek.
Ha nem igaz, tudjuk, akkor se jó, de az 5000 forintot meg fogják kapni, ez biztos.
Hát én azért ezen így gondolkodom, mert ilyeneket be lehet lógatni, de azért azt leszögezhetjük, hogy tudjuk, hogy elszerveznek, és hogy a békemenetre komoly mozgósítás van, és ez is egy érdekes dolog, hogy ugye hangsúlyozza Gulyás Gergely, hogy Orbán Viktor nem a békemeneten mond beszédet, hanem a nemzeti ünnepen az egész ország összes állampolgárának, miközben Orbán Viktor honlapján minden nap ki van téve, hogy békemenet, ott leszünk, és saját fotója beszédet mondok. Tehát, hogy itt összeér, mondhatni, ilyen költően egy ég és föld, mert hogy azért az, a magyar nemzet az vagy az, hát ugye az állampolgárok többsége az nem nagyon tud szerintem ezzel a konkrétan ezzel a békemenetes dzsemborival azonosulni, vagy hát nem biztos, hogy a gyerekét szívesen kiengedni oda, a Sok Zsolt bácsi közé, mert ilyenkor nagyon nagy a koncentráció, és hát, de hát legyen mindenkinek meg a nemzeti ünnep, én azt gondolom, még azt is megkockáztatnám, hogy valaki menjen el mind a kettőre, és akkor
5000 tudja, forintja is van, meg,
meg jó érzés,
és jól is érzi magát.
Magyar Péter valamit. Meg is hívta őket, megírta, hogy igen. Jöjjenek át nyugodtan a békemenetről az érdeklődők, szívesen látjuk őket.
Ez egy kicsit más hozzáállás azért, tehát ugye egy sokkal nyitottabb gondolkodás, azt gondolom, mert ugye a békemenetre meg lehet, hogy már arról is lista, hogy kiket nem látnak szívesen, tehát hogy ki ne menjen oda, vagy hogyha oda megy, akkor csak kötözködik. Tehát miért ne lehetne ugye megnyitni ezt a nemzeti kiegyezés platformot, bár ugye sokan mondják, hogy ennek még nincs itt az ideje, mert hogy azért történnek elég súlyos dolgok a közéletben. Visszatérve egy pillanatra Orbán Viktorra, hát tényleg jóval többet nyilatkozik, de mond valami újat? Szerintem nem. Tehát, hogy mindig ez az osztogatjuk, megépítjük, felépítjük, megoldjuk, és ezt már tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy hogy működik. Most kérdés, hogy különböző csoportokért harcolnak, ugye a nyugdíjasokért, vagy akár a családosokért, kinek mit tudnak ígérni, és állandóan ez az ígéretverseny megy, és ugye elveszik közben a lényeg, vagy az emberek, vagy nem tudom, vagy az aktivizmus. Szóval, hogy azt gondolom, hogy amit ugye Magyar Péter nagyon ambiciózusan meghirdetett, hogy itt rendszerváltás kell, hát attól azért még jó messze vagyunk, tehát még mindig csak mindenki ígérget, de ugye Orbánék már sokat ígértek, és ki tudja, mennyit tartottak be, tehát ki az, aki még vezeti a listát, miközben ugye a Magyar Péteréknek eddig még nem volt lehetőségük bizonyítani, tehát ott azért még van potenciál fejlődésre, és ugye mutatják is a számok, hogy az emberek elégedetlenek. Teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor mit csinál, mert járnak egészségügyi intézménybe, járnak iskolába a gyerekeik, és elégedetlenek, mert nem mennek jól az országban.
Hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert az elmúlt 15 évben is mindenki járt iskolába, meg egészségügyi intézménybe, és ettől még kiváló kétharmadok születtek, de azt hiszem, hogy október 23-án tényleg számháború lesz, és a Tiszának nyilván sokkal nehezebb a dolga, mert a Fidesz, illetve a kormány, mint halljuk, és nyilván így is van, úgy mozgósít részben, hogy kötelezővé teszi az önkormányzatoknak, hogy töltsék meg a falubuszokat, és az önkormányzati dolgozókat, és a közmunkásokat kötelezően hozzá kell. Ezzel nyilván nehéz versenyezni, és állítólag a Tisza nem igazán tud buszokat szervezni, mert hogy a busztársaságokat megfenyegették, hogy nem bérelhetnek tőlük a tiszások október 23-án, lehet, hogy nem igaz, de ők ezt mondják. Aztán majd ki fog derülni, hogy a telekocsi akciójuk vidékről, meg az egyéb, akinek van magán kis busza, azt szállít, hogy ez mire lesz elég.
Két dolgot mondanék, az egyik, hogy a 23-ai menetek közti összehasonlítás fontos lesz. Tehát az a benyomása az ott lévőknek és az ott nem lévőknek, akik majd csak a beszámolókat, felvételeket, képeket, egyebeket látják, az meg fogja mutatni, hogy mit éreznek az emberek, milyen következtetést vonnak le ebből. Ha azt látják, hogy Magyar Péter lendülete tovább folytatódik, hogy hatalmas tömegeket tudott odavonzani, és megint jól beszél, jól megmondta, és ezek láthatóan többen voltak, mint ez a kínnal, keservvel összehordott, felhordott, felszállított, ide parancsolt békemenetes tömeg, akkor ez egy hatalmas lendület lesz az ellenzéknek, a Tisza pártnak, akkor is, hogyha Trump és Putyin egymás karjába fog omlani egy héttel később, és még Orbán Viktor is ott lesz, hogy benyújtsa a jobb kezét, hogy én is itt vagyok. De ha esetleg a fordítottja történik, hogy sikerül a békemenetet nagyobbnak megmutatni, mint az ellenzékit, akkor az viszont kellemetlen pofon lenne az ellenzéknek és Magyar Péternek, mert megint csak valamiféle kézzel fogható, látható bizonyíték volna arra, hogy hát azok sajnos mégis erősebbek. Tudjuk, hogy így, meg úgy, meg fenyegetéssel, meg pénzzel, meg szervezéssel, meg mindennel, ami a rendelkezésükre áll, de hát lenyomnak minket. És ez egy rossz érzés lenne az ellenzéki támogatóknak és gondolkodású szavazóknak, tehát sok múlik ezen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégsem az fog dönteni, hogy most sikerül-e buszokat szerezni vidékről, vagy sem, mert gondoljunk a Pride-ra, nem volt igazán szervezés, nem, mert sőt, szembe kellett azzal menni, hogy a kormány fenyegetőzött, hogy itt ennek büntetőjogi következményei lesznek, és mi történt? 300-350 ezer 400. ember, vagy 400 ezer odament fenyegetés ellenére. Nem kellett hozzá különösebb szervezés, elhatározás kellett. És ezt szerintem érzik a Tisza hívek, meg más ellenzéki hívek is, hogy most azért meg kell mutatni.
Ha már itt a mekkora pályák, mekkora esélyek, létezik egy digitális demokrácia fejlesztési alapítvány, mert mostanában minden digitális, értitek, digitális ultikörtől kezdve minden van már. Ez az az alapítvány, amely azt hiszem a digitális harcosok köre. Hihetetlen. Ennek a gyűlésére gyűjtötte a pénzt, és ezt az alapítványt úgy jegyezte be a bíróság, hogy először kiadták egy bírósági titkárnak, aki ezt intézi, az valamiért visszaadta valami hiánypótlásra, majd ettől elvették, ha jól értem, adatták egy másiknak, aki 51 perc alatt engedélyezte, vagy bejegyezte
valami
ezt az alapítványt.
Valami 30 oldalt sikerült neki, vagy 40-et elolvasni.
Azt nem tudjuk, hogy sikerült-e, de az akta maga legalább 40 oldalas volt, tehát nem biztos,
ha jóvá hagyta, akkor nyilván elolvasta, gyors olvasó, 51 perc alatt elolvasta, döntött. Ez a kormányzati rekord.
Igen. Hát végre hatékonyan működik a közigazgatás, vagy államigazgatás, vagy a bíróság. Egyébként azok az alapítványok és szervezetek, amelyek ugyanakkoriban adták be a bejegyzési kéremüket, még mindig nem kerültek sorra.
Hát ha odaírják elé, hogy digitális, akkor majd azokat is automatikusan rögtön, nem? Meg kell találni ezt a kulcsszót, ami elvezet a bíró.
Akkor a digitális, ezek szerint most már a szinonimája az elveszti közpénz jellegétnek? És egyben, mert hogy tudjuk, hogy ezt az alapítványt arra hozták létre, hogy ott azért ezeket a különböző teljesen kamu szervezeteket ilyen...
Hát mint Dopman, az anyukája és a testvére, ez például egy komoly digitális szervezet, de hát, szerintem, ha mi négyen alapítanánk, akkor a Klubrádió javára le is mondhatnánk arról sok pénzről, és akkor nagyon gazdagok lennétek.
Legutóbb a Sobert Norbi alapított egyet a Nemzeti Fitness és Felemelkedés jegyében, és ez...
De ez a felemelkedés nyilván a tekőtámaszra vonatkozott, nem nemzeti felemelkedés.
Szóval ezeket el kell látni pénzzel, hogy aztán utána szervezhessenek, nem tudom, közös főzés, disznóvágást, és nem tudom, kinek milyen analóg programokra is jusson. Az összes ilyen különböző, tehát ezek az úgynevezett fideszes civil szervezetek, ezek gyakorlatilag pénzpumpálásra jók, hogy a saját köreiket feldúzzasszák 1-2 millió forinttal, amivel nem nagyon kell, vagy nem olyan szigorúan kell elszámolni.
Igen, hát látjátok, nekünk semmi nem jó. Tehát végre a bíróság gyorsan, határozottan dönt.
És nekünk semmi nem jó.
És nekünk
mert
semmi
csak fanyalgunk.
Csak fanyalgunk, igen, igen. Hozzákos Ágnes Bálint Orsolya és Bolgár György a beszélgető társam itt, amikor megbeszéljük a hét eseményeit. Nemzeti Bank, ja, hát erről is szó volt, az is egy ilyen 600 milliárd, de valaki azt mondja, hogy 700 milliárdos kaland, de ennek egy része, már azt hiszem, az nincs is beleszámolva ebbe a 6-700 milliárdba, a székház felújítás ügye.
Hát ez nem alapítvány.
Igen, igen, az nem alapítvány, nem sikasztás, az szép lett, egy szép épület. Igaz, hogy eleinte azt mondták, hogy 50 milliárdból, aztán 80, aztán nem tudom, 100 fölött lett áfával együtt a végösszeg, és hát valahogy a meglepetésre Matolcsi György fiának valami közeli barátja, üzlettársa volt az, aki ezeket a üzleteket...
Somlai Bálint.
Ja, lenyúlta, megkapta különösebb verseny és egyéb nélkül. Ráadásul a Nemzeti Bank szerint nem is végezték el a garanciális javításokat megfelelően, ezért most az úgynevezett bankgaranciát lehívják, tehát hogy visszavesznek valamennyi pénzt, tehát néhány 10 milliárdocskát ebből, de állítólag ez messze nem annyi, mint amennyit profitként az elmúlt években ebből vagy ezekből a cégekből kiszedtek. De eddig valahogy senkinek nem is az, hogy nem tűnt fel, hiszen aki újságot olvas, az rég tudhatott erről, de hatóságokkal nem érte el az inger küszöbét, tehát se 51 perc alatt, se egy 12 év alatt nem különösebben intézkedtek ebben.
Az egész MNB ügy egyébként számomra azért példaértékű, vagy állatorvosiló, mert hogy hosszú éveken át nem ért el senkinek az inger küszöbét, és akkor egyszer csak jött Varga Mihály, és akkor azt mondta, hogy hoppá, itt valami nem stimmel, és azóta az ÁSZ mindenféléket vizsgál, persze eredmény nincsen.
Hát azért az ÁSZ vizsgálat az egy ilyen jobb krimivel ér fel, azt nem olvastam.
És az előbb, mint ahogy Varga Mihály belépett volna. Lehet, hogy volt hozzá köze, tehát így készítette elő az ő színre lépését, ezt nem tudjuk, de hogy előbb készült, előbb kaptak rá megbízást, hogy csinálják meg, előbb jöttek ki vele, az biztos, és az is biztos, hogy eltelt egy fél év azóta, és egyetlen egy gyanúsítottat nem hallgattak ki az ügyben.
Mindenki éli a világát, mindenki adja, veszi a különböző ingatlanjait, most éppen ugye ez volt a hír, hogy a Somlai átiratta a Tihanyi hatalmas telkét és házát, ha jól emlékszem, az édesapjára, a második kerületi hatalmas lakását a feleségére, a Matolcsiék is adnak, vesznek mindenféle ingatlanokat, ha igaz, a Central Parknál, meg Dubajban, és soha nem történik semmi. Tehát ez azért, az újságírók nyomoznak, mindenfélét kiderítenek, hogy ez más kérdés, de valahogy senkinek nem fontos igazán ez a történet. És nem 650 milliárdnál tartunk már, hanem sokkal többnél.
Hát ezt azért nem lehet pontosan tudni, mert azok az ingatlanok, amiket az alapítványi pénzekből vettek, azok léteznek, csak hogy azok mennyit érnek, mikor lehet őket értékesíteni. De ugye az eredendő bűn mégiscsak az volt, hogy egyáltalán 100 milliárdokat tettek be az alapítványba, Nemzeti Banki úgynevezett nyereségből, miközben ezt nem lett volna szabad megcsinálni, és onnantól kezdve ellenőrzés hiányában ezek azt üzleteltek, amit akartak. Vagyis, hogy még akár jó üzletet is köthettek volna, de nem, csak de arra figyeltek, hogy saját maguknak legyenek jó üzleteik, hogy nekik legyenek luxus ingatlanaik, luxus autóik, luxus akármiük, luxus életük, és valahogy azt hitték, hogy ez örökké fog tartani, mit számít az, hogy az eredeti alapítvány pénzbe mennyit ér. De hogy lehet az tényleg fél év után, hogy ha már van egy ilyen alapos vizsgálat, és ott van a rendőrségnél a feljelentés, miért nem csinálnak semmit? Azért, mert megtehetik. Mert hiába kiabál a független sajtó, hiába kiabál néhány jogvédőszervezet, hiába kiabál az ellenzék, hogy ilyen példátlan csalás, hát hogy lehet egy nemzeti bankból ennyi pénzt kisíbolni, akkor is megrántják a vállukat, és néznek föl az égre. És azt mondják, hogy a jó Isten még nem küldött el, de majd fog küldeni, mert a magyaroknak lehet, hogy nincs mindig igazuk, de igazuk lesz. És akkor várjuk ki a végét. Lehet, hogy ki fog derülni, hogy ennél jobb befektetés, mint amit a Nemzeti Banki alapítványok csináltak. Nem volt, nem lesz.
Azért ehhez igyekezni kell, hogy ez kiderüljön, mert ott van ugye ez a lengyel befektetési társaság, amiben bevásároltak, és a felét érik mondjuk a részvények, ott van a Kecskeméti kampusz, ami valahogy mégse készült el, meg az Okosváros, vagy már a neve is milyen szép, mert ezek a pénzek ugye elgazdálkodtak. Ott van a Metropolitán Egyetem, ahol a négy Matolcsi féle kinevezett, fejenként 0,25%-nyi részvényel blokkolhatja a 99%-os tulajdonos részvényeit, és még hosszan sorolhatnám. Szóval ez nagyon igyekezni kell, hogy kiderüljön, hogy ez jó biznisz volt mindannyiunknak.
Egyetértek egyébként Gyurival, hogy azt látjuk, hogy vannak itt olyan személyek, akik érinthetetlenek. Gyakorlatilag bármivel elsétálhatnak, és az egyszerű ember meg csak nézi, hogy miért van az, hogy ha én nem fizetem ki a parkolást, akkor 2 perc alatt ráteszik a kerékbilincset a kocsira, vagy ha nem fizetem be a villanyszámlát, 3 perc múlva rám küldik a végrehajtót, miközben nagyon súlyos pénzekkel gazdálkodó emberek gyakorlatilag a közös pénzt, meg a bankpénzét, meg a mindannyiunk pénzét a sajátjukként kezelik, és nem az a kérdés szerintem, hogy jó üzletet kötnek-e vagy sem, hanem hogy ezek az emberek mégis kitől kaptak felhatalmazást.
És a jegybanki függetlenségre se lehet hivatkozni, mert azért azt nem hisszük el, hogy egy országban a pénzügyminiszter, illetve a miniszterelnök nem tud valami fajta kontroll gyakorolni akár a jegybank fölött. Tehát Varga Mihály a másik kabátjában, vagy másik kalapjában felügyelhette volna.
Hát hogy ne, ott volt a pénzügyminisztériumnak, vagy a gazdasági minisztériumnak két beültetett embere a felügyelőbizottsága. Hogy ne, hát mindent tudtak, és ha Orbán Viktor azt üzeni meg Matolcsi Györgynek, hogy Gyurikám, ilyen alapítványi trükköt, varázslatot ne csinálj, légy szíves, mert ebből baj lehet, akkor nem csinálja meg. Hát ez ilyen egyszerű. Hát azért ne képzeljük azt, hogy ezek az emberek
sőt,
nem
hát
beszélnek egymással.
Gyuri, igen. Ugye, ahol megszavazták, hogy elveszítse a közpénz jellegét.
Igen, akkor már tényleg országvilág előtti volt a botrány, és nem, hogy nem zavarta őket, azt mondják, menjen tovább.
Közben orsolyok, megtaláltam a választ, és aki százezreket rabol, bírálja lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerít. Hallatszik, mondja Tiborc. Tiborc, jaj, Tiborcról jut eszembe, ha már Tiborcnál tartunk.
De milyen jól beszélt. Azt itt az előbb, amit idéztél.
Igen. Szép
csak
monológ.
Nem cézével, igen, jó.
Hogy ugye volt ez a jó üzlete, amikor irodaházakat építettet zuglószerte, és aztán ezeket elpasszolta az államnak néhány százmilliárdért, hogy most kiderült, hogy nagyon bonyolult a tranzakció, de valami hasonló, és hát hasonló nagyságrendben lévő üzlet köttetett meg, hogy egy napelemparkot beruházása és kikivásárlása volt, ahogy itt kollégám fogalmazott, akkor ebből most el lehet Amerikában érdekelni egy darabig ennek a bevételeiből. Szóval az állam megint valamit megvet, az állam én vagyok.
Hát most van neked ott Zuglóban egy városközpontod, plázával.
Amelyik nem kapott környezetvédelmi engedélyt, mint kiderült, mert azt mondták, hogy nem kell, de közben kiderült, hogy mégis kell, tehát itt
azért,
mert
a János, aki zuglói lakos, nem vigyázott eléggé a saját közpénzére, azért nem kapott környezetvédelmi engedélyt.
Igen, örülök, hogy megvan a tettes.
Kínunkban evetünk.
Nem, de például, hogyha az állam megszorul egy kicsit, és azt mondja, fene vigye ezt a 14. havi nyugdíjat, nem tudom kigazdálkodni, nincs elég pár száz milliárdom, akkor egyszer csak Orbán Viktor a homlokára csavált. Nem arról volt szó, hogy én tavaly még 240-valány milliárdot kifizettem a vejemnek ezért, vagy nem a vejem egyik, nem tudom, milyen barátjának, haverjának. Ez, meg a vejemnek is kifizettem itt az Ajtósi Dürer soron néhány frissen felépült palotáért, hogy na majd mi inkább kiadjuk ezeket az irodaházakat, ne bajlódj vele, fiam, ki tudja mennyi időbe telik az, amíg a befektetésed visszanyeri az értékét, némi hasznot is zsebre tehetsz, tedd inkább zsebre az egészet most, de mi lenne, ha köteleznék arra barátokat, családtagokat, üzletfeleket, hogy vegyék vissza gyorsan az államtól, hát kell néhány százmilliárd forint bevétel, Orbán Viktor azt üzeni, mindnyájunknak el kell venni, el kell menni, meg kell venni, és így tovább. Lehet még ilyeneket kitalálni, így működik egyébként a rendszer, nem ez fog történni. De ha Orbánnak az jutna eszébe, hogy nincs más út, mint az, hogy ezeket vegyék vissza az államtól,
elő fogja te megtakarításaidat mondjuk egy inflációval visszavenni,
hát
mint a fejedelmivőtől a apró pénzeket.
De tényleg a kapkodás, és ezt kihagytuk eddig, de ne hagyjuk említetlenül, a kapkodás számos jelek közül az egyik, ez a Varga Judit történet volt, amit hetek óta, vagy talán már hónapok óta próbáltak itt bedobni, hogy majd ezt a kiváló miniszterelnöki képességű asszonyt visszahozzuk, és...
És hogyha az Orbán Viktor felesége lett volna, akkor már régen miniszterelnök
de
lenne.
De hát ő már foglalt
de
volt, igen.
De Orbán Viktor?
Igen.
Nem értem.
Most végre Varga Judit azt mondta, igen. Hogy no.
Igen. Úgyhogy, és ezt Gulyás Gergely ismerte be néhány nappal azután, hogy találkozott Varga Judittal, de már tegnap előtt is lehetett ezt a dolgot nagyjából kikövetkeztetni abból az érdekes szelfiből, amit a jelenlegi párjával, aki egyébként az állami számlevőszék elnöke, és aki egyébként a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt akkor is, csak csendben mondom, amikor ez az egész alapítványi sötét biznisz elkezdődött,
De most
és aztán nem csak annyit írt alá, hogy szerintem, megmutattam magukat ott a műhelyben, bőrkötényben, hanem egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy lehet folytatni ezt a mondatot mindenkinek tetszése szerint, akár úgy is, hogy boldogok vagyunk, mert azt csináljuk.
Kétkezi munkával.
Igen.
Azért a HVG-ből most kiderült, hogy kétkezi munkából egyelőre nem élnek meg, mert az asztalos cégük azt hiszem veszteséges.
Hát az elején bele kell fektetni. Aztán az állam majd megveszi tőled azt az asztalos műhelyt jó pénzért, és akkor visszajön.
Meg is kaptuk a kritikát Magyar Pétertől, kifejezetten az ellenzéki sajtónak is címezve, hogy bekaptuk ezt a gumicsontot, és hurcoltuk hónapokon keresztül, hogy Varga Judit visszatérhet. És hát ugye ezzel alátámasztottuk, meg futtattuk a Fidesz narratíváját. Na erre is gondoltam, hogy hát ez baromi nehéz, mert hogy egyrészt ugye tudósítani kell a hírekről, stb., de hogy és akkor most mit csináljon az ellenzéki sajtó?
Nem lehet erről nem beszélni.
Nem beszélünk
róla? Egyébként nagyon jól reagált, szóval a vicc az lehet, hogy igen, sokszor beszól a független sajtónak, nem örülünk neki, de ő jó, a maga részéről nagyon jó reagál.
De ami engem illet, nem is bánkódom különösebben, mert a sajtó is egy olyan dolog, hogy lehet jóra rót és rosszat mondani. Persze. Különösebben, hogy ő hármas vagy négyes alát ad nekem, nem nagyon izgat önmagában.
Jó, de amikor azt mondta, hogy ő nem indul a 12. kerületben, hogyha a volt feleségét indítja a Fidesz, az hibátlan volt. És ma már mit közölt? Hogy miután Judit jól döntött, megkéri Orbán Viktort, hogy legyen szíves, induljon el a 12. kerületben.
Ha már ő is 12.
kerületi lakos. És akkor mérjék össze az erejüket.
És ez is egy remek politikai válasz, mert tényleg arról van szó, hogy na ide figyelj, tiéd minden hatalom, dicsőség, pénz, akármi, ki mersz ellenem állni? És nem mer kiállni ellene, ez nyilvánvaló.
Igen, és ezt használni lehet jó sokáig. Tehát itt azért sok mindent lehet használni a Trump találkozó mellett is. Azért mondom, hogy attól függ, hogy az ember melyik oldalon ül és mit néz.
Az, hogy most Varga Judit visszatér-e a közéletbe vagy sem, nem mondom, hogy nem fajsúlyos kérdés, mert
nem,
nagyon
nem,
fajsúlyos.
Az, hogy az Orbán
és lerágom a körmömet, hogy visszajönnek vagy nem. De azért ez a Trump-Putyin dolog is egy kis izgalmat keltene
a
világ
sajtóban. Nem ezt mondom, hanem hogy akkor az Orbán kiáll vagy nem áll ki.
Hát Orbán köszönöm. Már nagyon régóta nem áll ki, ugye vitázni sem.
Orbán kétszer állt ki. Kétszer állt ki, 90-ben és 94-ben, mind a kétszer veszített egyébként. Egyszer Budapesten egy MDF-estől kapott ki, 94-ben, ha jól emlékszem, igen, 94-ben pedig Székesfehérváron a Vancsik Zoltántól, aki szegény, aztán meghalt autóban esetben. Egyébként ez akkor jutott eszembe, amikor bejelentette
Magyar... Gyula, bocsánat, meg van keresztül.
Igen, bejelentette Magyar Péter, hogy ő indul, és akkor egy csomóan azt mondták, hogy úristen, hát ha ő kikap, akkor mi lesz? Hát akkor mondtam, hogy kérem szépen, Orbán Viktor kétszer kikapott, aztán mi lett?
Tehát... Nem tudom, mikor járunk jobban. Brüsszeli kémügy, arra mit gondoltak?
Egy pillanat.
Megnézed, mit gondolsz?
Megnézi a kémjelentéseket.
Egy pillanat, mert ez egy mese, valami idióta kitalált valami hülyeséget, és megírja újságcikként.
Ezt kimondta Grimm testvére.
Mondta Lázár János. Ez körülbelül az 5. verzió egyébként, amit néhány nap alatt hallunk.
Azt tetszik legjobb, hogy ő nem emlékszik erre.
Igen, azt mondta, hogy mert olyan a memóriája.
Nem emlékszem, hogy ilyenre utasítást adtam.
Ő volt a miniszter, aki felügyelte. Nincs nektek egy olyan érzésetek, hogy Lázárt a kollégája olyan pozícióba ültették, amikből csak baj lehet. Tehát titkosszolgálati miniszter majd lebuktatják, hogy az ő idején Magyar Péter szíves közléséből tudjuk, hogy jelentek meg nagyobb számban ilyen furcsa hírszerzők, nem tudom, minek kell ezt mondani. Hát és a vonatügyi miniszternek lenni, az pedig Baross Gábor óta csak veszteséges üzletág lehet.
Nem, lehet, hogy így akarja kinyírni Orbán Lázár, de azért Lázárnak nagyon jók a kommunikációs képességei, és nem véletlen, hogy csinálja ezt az országjárást, ahol sok minden olyan dolgot is mond. Hát most például ellopta Orbán elől a sót ezzel a 14. havi nyugdíjjal. Egy ilyet, hogyha tényleg gondolkoznak rajta, akkor Orbánnak kell először bejelentenie. Nem, Lázár volt az első, Orbán csak megerősítette, szóval igen, nyilván sok gondot okoz a főnöknek, de közben az egyetlen igazán hadrafogható ember most küld el a Rogánt valahova kampányolni.
Hát ha Tóni is megy vele, meg a Barbara, vagy a, vagy a
Barbara, Ádám is Barbara.
A Barbara és Ádám is megy vele, akkor elmerem
meg a Sárga Gyuléket.
Jó, de emlékezzetek
vissza. De Brüsszelről kanyarodtunk el, ugye, brüsszeli kémkedés.
Emlékezzetek vissza, hogy azért a Lázár már egyszer bizonyított, aztán megbukott, aztán visszajött. Tehát ő az egyetlen tényleg kommunikációképes tag, úgy tűnik. Nem csak ebben a kormányban, hanem az előző Orbán kormányban is. Sőt, az az előttiben is. Hát amikor kancellária miniszter volt, ő kezdte a kormányinfókat, és ott azért sűrűn beszólt az Orbánnak.
Egyszer még egy csokor virágot is kaptál tőle, emlékszem.
Kaptam, igen. Fantasztikus virágot.
Azért beszélsz.
Olyat ti még nem láttatok. Két ember vitte fel a lakásomba.
Tényleg?
Igen.
Azt a minden közpénzből?
Nyilván.
Ott Mezővásárhelyről érkezett.
Mibe kerülhetett az?
Na, van 2,5 percetek, hogy a brüsszeli kémügyről valamit mondjatok.
Hát én szerintem ugye feltárták az újságírók, oknyomozó újságírók, a V-Square-nek az összes nemzetközi partnere is benne volt ebbe az oknyomozó cikk sorozatba, ami most, még most is folyamatban van, hogy megjelenik. Tehát ezt visszaigazolták több külföldi sajtóterméknek a igazán neves munkatársa is, hogy ez volt. És ezt nagyon nehéz cáfolni, hogy tényleg ott próbáltak beszervezni, próbáltak információt szerezni, amivel az égvilágon amúgy lehet, hogy nem lenne olyan nagy gond, mert ugye mindenki kiemkedik Brüsszelben, mindenki kiemkedik Washingtonban, állítólag mindenki, tehát hogy ez egy olyan dolog, ahol diplomaták vannak ilyen nagy koncentrációban, ott megy ez a, mint amit a Netflix filmekben szoktuk látni, hogy így találkozgatnak titokban és információt cserélnek. Most ahhoz képest meg azt gondolom, hogy ennél többet nem is fogunk kideríteni a dologról, és hát lehet rajta polemizálni.
Nem tudjuk, hogy volt, vagy nem volt. Nem volt. Az Európai Parlament vizsgáló bizottság.
Abból nem fog kiderülni.
Nem fog kiderülni ebből.
De abból, hogy Lázár János azt mondta, hogy nem emlékszem, biztosra vehetjük, hogy volt.
És azt mondta, hogy nem, hogy mondta, hogy nem szidni kell őket, hanem megdicsérni, hogyha ezt tényleg megcsinálták.
Ugye csak az a gond, hogy kinek kémkednek, ha kémkednek.
Hát Magyarország, jó, lehet Oroszországnak is kémkedni, de szerintem elsősorban az zavarta őket, hogy akkor már tudták Orbánék, hogy annyira szembe fordultak az Unióval, és annyira bosszantja az Uniót az ő politikájuk, és készülnek különböző ellenlépésekre, mit csináljunk, hogy csináljunk, és mennyi ideig, hány évig elhúzódott, amíg találtak valami hatásosnak látszó választ és büntetést. Hát ezeket akarták megtudni, elővágásra alkalmazni, már tudjuk, hogy erre készülnek, akkor mi ezt csináljuk, ezt mondjuk, ezt húzzuk. Bizonyos szempontból érthető, de két dolog nem érthető, vagy két dolog védhetetlen. Az egyik, hogy erre egy külön gárdát még oda küldtek, azzal bízzák meg a magyar diplomatákat, hogy próbáljátok erről is valami információt szerezni, az belefér a normális információ.
Azt a példát mondtam el itt ebben a műsorban egy korábbi interjúban, hogy ugye Magyarország az Európai Unió része, alkotóeleme, egyenrangú alkotóeleme, hogy Szabolcs-Szatmár megye Magyarország része. Most képzeljük el, hogy a nyíregyházi kémek jönnének Budapestre kémkedni, vagy a kecskemétiek, vagy a szegedi kémek, hát tudni akarják, hogy mi van a nagy politikában. Szerintem a Magyarország az Európai Unió intézményei ellen kémkedik. Ez oszposz ugyanilyen. Köszönöm szépen, hogy megbeszéltük a 7 pontos eseményeit. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet és a támogatást, viszontlátásra. Ez volt a hetes stúdió. Műsorunk készítésében közreműködött Lantos Dániel, Csorba László, Túri Lui, a szerkesztő Csernyánszki Judit, a műsorvezető Dési János volt. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.